Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló szent igéjét, amely megírva található a Királyok második könyvében, a 20. fejezetnek az első 11 versében. A Királyok második könyve 20. részének első 11 versét leülve, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Abban az időben Ezékiás király halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölmehetsz az úrházába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás. Hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az úrházába? Ézsaiás így felelt, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta, könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Isten szent lelke áldja meg ezeket a különleges igéket, jöjjetek, őt hívjuk segítségül imádságban. Mindenható Úrunk, hálásak vagyunk neked elődeink hitéért, azért, hogy olyan gazdagon megáldottad őket, hogy ma is énekelhettünk az ő hitük gyümölcseiből a drága és gyönyörű 19. genfi zsoltárt. Köszönjük neked, Urunk, hogy arra figyelmeztettél ezzel a csodálatos ritmikus énekkel bennünket, hogy a világban rend van. Hogy nem csak úgy esetlegesen történnek a dolgok, és ha kellő bölcsességhez juthattunk a te lelked által, akkor a csillagos ég és a napok múlása nem arra figyelmeztet, hogy de szép, de jó, hanem arra, hogy mindezek mögött van egy alkotó, mindezek rendben vannak, és ilyen módon az alkotásaid rólad, az alkotóról mesélnek nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtesz ugyanakkor itt a te házadban is, hiszen csillagokból és napéváltakozásból nem tudnánk sem téged megismerni, sem a te akaratodat. Köszönjük, hogy a lelkünkre beszélsz. Köszönjük a sok-sok hithőst és azokat is, akik elbuktak, mert tanulság az ő életük. Hisszük, hogy aki rád hallgatott, azt a bukásából is fölemelted. Velünk is így történik. Ezt is köszönjük. És kérünk, hogy bocsáss meg a bűneinket, és ne azokra tekints. Jó nekünk, Urunk, itt lenni a te lábaidnál. Könyörögve kérünk, hogy te magad szólíts meg mindnyájunkat, és vegyél el minden fáradtságot vagy gondot a szívünkből, az elménkből, hogy rád tudjunk figyelni. Mert a legfontosabb az egész héten, ami most történik, amikor te szólsz hozzánk. Kérünk hát, tegyünk meg mindent, hogy megjegyezhessük, megérthessük, és magunkra vonatkoztathassuk a te áldott drága üzenetedet. Ámen. Énekelt imádságunk a 372. dicséret, a 372. éneknek az első versét énekeljük, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Az az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi ebben az órában, megírva található a mai napra rendelt újszövetségi szakaszban, az Efézusi Levél 5. fejezetének 15., 16. és 17. versében. Az Efézusi Levél 5. részének 15. és azt követő két versében így van Urunk tanítása megírva. Jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szokás manapság korunk felgyorsulásáról beszélni, hogy hány felé oszlik meg a figyelmünk, hogy nem lehet lelassítani azt a rohanást, ami rátelepedett a világra. Egészen biztos, hogy van ebben valami, aki elég ideje él már ebben a világban, az maga is érezheti, hogy az utóbbi 10-15 esztendőben valóban nagyon meglódult az életünk. Egyre több munkát bízunk pedig a gépekre. Automata, mosógép vagy éppen mikrohullámú sütő ma már szinte minden háztartásban megtalálható. És örvendezhetünk, mert a gépek dolgoznak helyettünk. Sok-sok órát meg tudunk spórolni ezzel. Igen ám, de azt az időt, amíg ők dolgoznak, valami más munkával és tennivalóval töltjük ki. Így aztán a végén már megint csak nagyobb a rohanás. Mivel mindig így teszünk, a gépesítéssel végül is a feladatunk is egyre több, a rohanás is egyre kibírhatatlanabb. Nem olyan régen telefon sem volt minden házban, levelet írtunk. Igaz, azt a posta minden különleges felár nélkül el is vitte másnapra bárhová az országban. Aztán elterjedtek a vezetékes telefonok, aztán most már meg mindenkinek megszokott, hogy mobilja is van. Hiába megyek az udvarra, ott is utolérnek. Sőt, sokszor egyszerre cseng a kettő, melyiket vegyem fel? A gyorsulásra egy jellemző adat, amit az interneten olvastam, és teljesen megdöbbentem tőle, hogy ma egy magyar munkás dolgozó 2,4-szer több értéket termel egy órai munkával, mint 50 esztendővel ezelőtt. Ez nyilván mennyiségi, illetve fejlettségi növekedés is. Mindezekre tekintve tényleg elég nagy bajban vagyunk. Az idő sebessége, ha megpróbáljuk értelmezni ezt az egyébként értelmezhetetlen kijelentést, másfélszeresére nőtt 50 év alatt, hogy jobban értsük, mintha autóval 50 km per óra helyett 125-tel mennénk. Ekkora a különbség. De azért az idő rohanásának a problémája mégsem annyira új keletű, hiszen az időbeosztással akkor is meg kellett küzdeni, amikor még nem volt ilyen pörgős az élet. Pál majdnem 2000 esztendővel ezelőtt is arról ír már, hogy az idő gonosza. Ma arról szól tehát az ige, hogyan segít az Isten az időbeosztással kapcsolatban. Az idő felhasználása a mi kezünkben van, érthető hát, hogy elég nagy szerep hárul a mi engedelmességünkre is. Pénteken a Krónikák második könyvében olvastunk Ezékiás júdai király betegségéről és a gyógyulás utáni hálátlanságáról. A Királyok második könyvének a ma felolvasott része, de Ézsaiás 38 is sokkal bővebben emlékszik meg erről az időszakról. Az Úr elhozta még ezek mellé a mai újszövetségi igében az idő gonoszságáról szóló mondatot, így hát azonnal össze is ért a két üzenet. Figyeljünk az időbeosztásra. Arra, hogy hogyan használjuk ki azt az időt, ami még ma a rendelkezésünkre áll. Istennel töltjük, vagy ő nélküle? Ezékiás király nagyon beteg lett, és Ézsaiás prófétát küldte hozzá az Úr, hogy kijelentse, ez a betegség halálos. Ezékiás életének ideje lejárni látszik. A király azonban imádkozott, és az Isten azonnal visszafordította a prófétát, hogy kegyelmet kapott ezért a válaszért a király, tehát élhet még 15 esztendőt Isten irgalmából. Ne magyarázzuk félre, nem arról szól ez a történet, hogy Istent egy kis imádsággal bármire rá lehetne venni. Arról szól, hogy a betegséget, minden csapást egyébként kétféle indulattal lehet fogadni. Lázadással vagy pedig fájdalmak között, de elfogadva mégis az Isten kezéből. Az ő nagy irgalmára és emberek előtt érthetetlen lehetőségeire csodásan számítva. Azaz a halálos betegség hírére az egyik ember Isten tagadó lesz, mert megharagszik az Úrra. A másik ember pedig még ebben a bajban sem tagadja meg az Istent, hanem még jobban odafordul hozzá, az ő segítségét kéri, az ő szeretetében bízik. Akár adatik gyógyulás, akár nem, Istennel a kapcsolatom nem szakad meg, hanem a kezébe adom magamat, és az ő döntésében kételkedés nélkül tökéletesen megbízom. Nos, Ezékiás királynak a kettő királyokban leírt imádsága ezt az indulatot fejezte ki, ezért fordította vissza az Úr az üzenettel Ézsaiást. Ezékiás azonban jelet kért, hogy biztos lehessen Isten kegyelmében. Az ember nem ugyanúgy éli az életét, ha mindjárt meghal, mintha még van néhány esztendeje. Ezékiás tehát azt kérte, hogy a napórán 10 fokkal visszafelé menjen az idő, tehát úgy menjen vissza, hogy az történjen meg újra, ami már elmúlt végül is. És az Úr még ezt is megtette ennek a királynak a megnyugtatására. Az idő akkor és ott egyszer visszament, mert az Istennek ez is lehetséges. Kedves testvérek, mindannyiunk nevében szólok, mennyire szeretnénk sokszor mi is, ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, ha visszafelé mehetne az idő, helyre hozhatnánk azt, amiről utólag már kiderült, hogy rossz döntés volt. Több időt töltenénk együtt azzal a szerettünkkel, aki már elment a minden élők útján. Másképpen élnénk, másképpen osztanánk be az időt. Tehát mindig csak utólag kapcsolunk. Az a baj viszont, hogy ilyen történet az egész Bibliában csak egyetlen egy van. Igaz, hogy ez kétszer is le van írva, de nincsen másik olyan, amikor valaki visszakapta volna az elmúlt időt. Ez a lehetőség pedig az Isten kezében van, én éppen ezért nem mondhatom azt, hogy ma ez lehetetlen. Ha az Isten akarja, akkor lehet, hogy bármelyikőtök életében ez megtörténik, még ha nem is tudjuk felfogni. Az Isten mindenható, csak azért, mert valamit mi még nem láttunk, vagy nem értünk, azért ő még arra képes lehet. Őnála az a dolog még lehetséges. A mai igénynek azonban mégsem ez a boldogító üzenete szól hozzánk, hogy az Isten majd visszaforgatja az idő kerekét, és helyrehozhatjuk azt, amit elrontottunk, ami terhel. A mai igének az üzenete, hogy Isten az időzavarunkon, az idő beosztással próbál segíteni. Pál apostol írásán keresztül arról hallhattunk, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az időnek a gazdája is az Úr. Ahogy Ezékiás esetében, úgy mindnyájunk, sőt az egész világ esetében. Isten mondja meg, ki mennyi ideig él ezen a világon. És ő mondja meg azt is, hogy egyáltalán meddig fog fennállni még ez a világ. Az idő ehhez a mi világunkhoz tartozik, és az ad neki jelentőséget, hogy az életünknek, de ennek a világnak is van kezdete, és van vége. Ha nem lenne kezdete, és nem lenne vége, nem számítana az időtelése, mert akkor biztos lehetnék benne, hogy amit ma elmulasztottam, azt majd holnap megteszem. Én is leszek. A világ is lesz, a szeretteim is lesznek, soha semmi nem változik, nem múlik el. Isten az örök mában él. Így a mennyei hazában már nem lesz idő ebben a mostani formájában, ami számunkra sem. Ez lesz a végső megoldása Istennek az idő telésére, az idősödésnek, vagy éppen a halálnak a problémájára is átvitt értelemben. Addig azonban még lehet, hogy hosszabb idő is hátra van, ami a jelenlegi szabályok szerint fog eltelni. Szóval, ami most még megvan, és aki most még megvan, nem biztos, hogy holnap is meg lesz. Pál arról beszél a felolvasott ige szakaszban az efézusiaknak, hogy az életüket, ha elfogadták a Krisztus ajándékait és váltságát, a világosság gyermekeiként kell élniük. Ebben az esetben kifejezett felszólítással van dolgunk. Ez nem csak egy lehetőség, hanem kifejezetten felelősség, sőt kötelesség az Isten Krisztusban örökbe fogadott gyermekei számára. Az Efézusi Levél 5. fejezetének a most fel nem olvasott részében Pál olyan bűnöket említ, amelyek az Isten nélkül élő emberekre valamilyen formában mindig jellemzőek. És a különösen nagy baj velük az, hogy a gondolkodásunkat ehhez a világhoz kötik, mivel csak erre a világra nézve kínálnak örömöt. Sorolja az apostol a paráznaságot, a tisztátalanságokat, a nyerészkedést, szemérmetlenséget, az ostoba beszédet és a kétértelműséget. Ha jól belegondolunk, aki ilyeneket csinál, abban a szándék az ilyen tettek mögött mindig valamiféle féktelen élhajhászat, hogy na most már akkor aztán elengedjük magunkat, nincsenek szabályok, bármit megtehetünk. Az élvezetek viszont ehhez a világhoz, ehhez a földi élethez kötnek minket. Teljesen elfoglalják, eltöltik a gondolatainkat, és azokban nem marad már hely az élő Istennek. Valami hasonló dolog ez, mint amikor egy kisiskolással vásárba megy az ember. A gyermek nagy valószínűséggel sokkal több időt fog eltölteni az édességes vagy éppen a játékos stand előtt, mint mondjuk a könyvesnél. Mert szereti az édességet, mert egy jó játéknak mindig örül. De mondjuk, ha voltak már jó olvasási élményei, ha megszerette a könyveket, úgy örülök, mikor már másodikosok sorolják, hogy én már kiolvastam az idén 3-4 könyvet. Na szóval, ha vannak olvasási élményei egy gyermeknek, akkor viszont már nagyon könnyen meglehet, hogy a könyves stand előtt is hosszan fog nézelődni, vagy akár ott fog igazán, és a másik kettőre nem hagy annyi időt. Nem mindegy ám, testvérem, hogy mi jellemző ránk. Hogy mivel van tele az életünk, a szívünk, a gondolkodásunk, az élvezetek, ha ezek körül forgunk, biztos, hogy elválasztanak az Istentől. Mert elfoglalják az ő helyét a szívünkben, a gondolatainkban, mert egyre jobban az élvezeteink után fogunk vágyakozni, mintha az életünk értelme semmi más, mint a minél nagyobb élvezet lenne. Tulajdonképpen minden ilyen testünknek kedvező dolog úgy működik, mint a kábítószer. Egyre inkább átveszi az ember élete, gondolkodása felett az irányítást, míg végül a pusztulását okozza. Az Isten nélkül élvezetekre elpocsékolt időt nem lehet visszapörgetni. Amit rosszra használtunk, az elveszett, sőt a kárunkra válik. Ezek helyett az apostol a világosság gyümölcsét ajánlja. Az ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség, írja ő. Azaz, ha az Isten az első élet az életemben, ővel a bibliai gondolatokkal és történetekkel van megtelve a gondolkodásom, a fejem, a szívem, akkor már világosan fogom látni a Szentlélek segítségével, hogy a lehetőségeim közül, amelyek közül választhatok, melyik az, ami haszontalan és rossz, és melyik az, ami az Isten szerint is épít, és jó a környezetemnek, és jó még nekem is. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Nem arról van tehát szó, hogy mindenféle jót tagadjunk meg magunktól, hanem arról, hogy amivel élünk-e világ kincsei közül, azzal az Isten iránti hálaadással éljünk. Szóval, hogy ne hagyjuk ki az Urat ebből a dologból. Akkor, ha nem lesznek Isten nélküli percek, napok, esztendők az életünkben, akkor könnyebb lesz meglátnunk, hogy melyek a haszontalan, sőt ártó dolgok, és melyeket kell követnünk, ha már az Istennek, a világosságnak a gyermekei vagyunk. Pál azt írja az idővel kapcsolatban, hogy az idő gonosz. Ez itt nyilván nem arra vonatkozik, hogy gonosz, rossz időket éltek akkoriban szerinte, vagy hogy mi manapság olyan különösen gonosz időket élnénk. Lehet, hogy így érezzük, de itt nem erről van szó. Arra vonatkozik ez a megállapítás, hogy az időnek Isten adta természetes formája a haladás és a visszanemtérés. Illetve hogy egyszer vége lesz az életünknek és ennek a világnak, és akkor majd kinek-kinek számot kell adnia arról, hogy a rendelkezésére odaadott időt mire fordította és hogyan használta ki. Már a Prédikátor könyvében a bölcsesség is így szól, a 9. rész 10. versében fájdalmas szigorúsággal. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Mégis vannak emberek, akik az időnek a múlásáról egyáltalán nem akarnak tudomást venni. Ők túl sokat vállalnak magukra, folyamatos időzavarban élnek. A másik véglet pedig az, amikor valaki csak úgy tengeti az életét, várja, hogy teljen az idő, majd csak történik valami. Az ilyen ember nem fog bele semmibe, minden fárasztja őt, lusta és tehetetlen. Nyilván egyik sem jó megoldás. Ezek helyett ajánlja azt az apostol, hogy ne esztelenül, hanem bölcsen éljünk, használjuk ki a meglévő időt, ne a jövendőt, azt, ami most a kezünkben van. És ne legyünk meggondolatlanok, azaz sokkal inkább figyeljünk az Isten akaratára, mint a sajátunkra. Az idő zavarra tehát ezt a megoldást kínálja az Úr nekünk. Nem azt, hogy időnként visszaállítja az órát, és még egyszer telik az életünknek rövidebb vagy hosszabb szakasza, hanem arra tanít, hogy a meglévő időmet használjam bölcsem. És ehhez nyilván a legfontosabb az, hogy a bölcsesség forrásával legyek kapcsolatban. Hogy legyen a kapcsolattartásra az Úristennel elegendő idő rászánva. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ha Istennel nem foglalkozom, egészen biztos, hogy a napi rendemet, az életemet sem fogom tudni helyesen berendezni, bölcsen beosztani. De ha olvassuk az igét, ha a gyülekezeti alkalmakra eljövünk, és ott még figyelünk is arra, amiről szó van, nem a következő rohanásnál tartunk már gondolatban, hogy jaj, még ezt, meg ezt, meg ezt, jaj, de még ezt is el ne felejtsem. Na szóval, ha nem ezeken gondolkodunk az igehirdetés alatt, akkor az igén keresztül az Isten lelke megmutatja, hogy melyek az igazán fontos dolgok, amelyekre időt kell szánni, és melyek azok, amelyeket meg kell várakoztatnunk, vagy éppen el is feledkezhetünk róluk. Ha Istentől megtanulunk szeretni, akkor nem leszünk munkamániásak, de nem leszünk lusták sem. Mert akkor tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk és mit lehet tennünk a családunk boldogságáért. De azt is tudni fogjuk, hogy a boldogságnak sohasem a pénz a forrása. Nem is a sok munka, hanem az Istennel és az egymással megélt kiegyensúlyozott kapcsolat, egymásnak a megbecsülése. Ez a boldogság útja a családban. Ugyanakkor nagyon igaztalan dolog lenne, ha kihagynám azokat, akik valamilyen okból kifolyólag mégsem lehetnek urai, mondjuk a saját munkaidejüknek. Bizonyára sokan vannak ilyenek, hanem mások osztják az idejüket, másoktól kapják a feladatokat. Az ilyen ember nem tud szabadulni a terheitől. Hadd mondjam neked, beosztottként dolgozó kedves testvérem, ebben az esetben is az Istenre szánt idő a megoldás. Mi mindig rohannánk, mindig azt hiszük, hogy az a pár perc lesz a megoldás arra, hogy elkészüljünk a munkánkkal, amit igével és imádsággal lehetne töltenünk. Mindig azt gondoljuk, hogy előrébb jutunk, ha inkább csak dolgozunk. Pedig az őszinte igazság, aki próbálta, tudja, mind egybehangzóan. Szóval az őszinte igazság az, hogy az igeolvasás és az imádság sokkal több erővel ajándékoz meg, mintha ehelyett is dolgoznál. Lehet, hogy nem tudsz kevesebb terhet vállalni, mert nincs erre lehetőséged. De akkor is próbáld meg, hogy szakítasz időt az igére és az imádkozásra, mert az Isten az életed ura és nem a főnököd. Szóval vele mindenképpen érdemes jó kapcsolatban lenni. Egy keresztény ember életének a bizonyságtételéhez hozzá tartozik, hogy rendezett az élete. Ehhez pedig természetesen rendes időbeosztás kell. És akkor itt nagyon bőven lehetne beszélni a misszió fontosságáról, azért nem teszem, mert ez az ige szakasz, amelyből ezt a három verset kiemeltük, nem a misszió fontosságáról szól, hanem arról, hogy a kedves keresztény testvérek, a világosság fiai az idejükkel is úgy bánjanak, mint az a világosság fiaihoz illik. Szóval az életednek a bizonyságtétele is most ennyi ad legyen a misszióról, a rendes beosztása az időnek, a rendezett élet. Olyan, amely nem vállalja állandóan túl magát, de nem is semmit tevő. A hívő embernek látnia kell, hogy hiába a sok megrendelés, a sok munka, Ha egy esztendő alatt 2 évnyi munkát végzel, az azt jelenti, hogy ennyivel rövidebb időt tölthetsz a szeretteiddel ebben a világban. Isten a világot éppen ezért úgy alkotta meg, hogy 6 napon át munkálkodjanak az emberek, a 7. az Úr napján azonban ő vele az Istennel foglalkozzanak elsősorban, nyilván egymással, de ne a megélhetéssel, a vásárlással, vagy éppen a saját hasznukkal. És ez nem azt jelenti, hogy ki kell számolni, hányat lépek vasárnap, hanem azt jelenti, hogy mi a szívem indulata. Most még rendelkezésünkre álló idő arra adatik, hogy az Isten iránti elkötelezettségünket az időbeosztásban is megmutassuk. Sőt, hogy az időt, amink még van, folyamatosan az Istennek való engedelmeskedésre használjuk ki. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen.